Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Vona Gábor, a Jobbik elnöke, a párt miniszterelnök jelöltje, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Belna egy Karácsony Gergely, Szél Bernadett vagy Gyurcsány Ferenc vezette kormányba?
Nem.
És bevenné őket?
Volna akit igen.
Kit?
Szél Bernadettet, én azt gondolom, hogy egy olyan politikusnak tekinthetjük, akivel én nagyon sok dologban egyet tudok, és egyet fogok érteni szerintem a jövőben is, és a különbözőségeink, vagy azok a pontok, amikben nem értünk egyet, azok azt gondolom, hogy konstruktív értelmes vitára adnak lehetőséget, úgyhogy vele nagyon szívesen dolgoznék együtt. Hozzáteszem, hogy Karácsony Gergellyel is, amikor az országgyűlésben volt képviselő, egész közelültünk egymáshoz, és egy korrekt viszonyunk volt. De hát az a párt, amelyet jelen pillanatban képvisel, az már nekem sok.
De ha ugyanakulna, akkor valamit kellene vele kezdeni. Bemenne az ő kormányába, és őt bevenni?
Én azt gondolom, hogy a Jobbik helyzete talán az ellenzéken belül a legegyszerűbb, legtisztább és legegyértelműbb, hiszen mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt, mi vagyunk az egyetlen egy ellenzéki párt a parlamenti pártok közül, amelyiknek mind a 106 választókörletben lesz jelöltje. Az LMP is ezt mondja magáról, meg a Momentum is, de hát egyelőre még nem láttuk ezt a 106 jelöltet megnevezve. Úgyhogy mi az erő pozíciójából megyünk előre, és a kormányváltást célul kitűzve abban bízunk, hogy ahogy Hódmezővásárhelyen, Veszprémben, Tapolcán az emberek megtalálják majd a kormányváltó jelöltet, és megtalálják a kormányváltó pártot. Szerintem nem a pártok megegyezése fogja elhozni a kormányváltást, hanem az embereknek ez a helyi bölcs döntése.
Hogy lehet egy időközi polgármester választásból, hogy egy független jelölt pártok támogatásával nyert következtetést levonni az általános országgyűlésére, ahol meg pártok indulnak listán, meg egyéniben is?
Hát a listára nem lehet. Az egyéni képviselőjelölti mandátumokra azért lehet, és szándékosan nem csak Hódmezővásárhelyt mondtam, hanem Veszprémet és Tapolcát, ahol szintén ellenzéki jelöltek nyertek. Ugye Veszprémben egy független, főképp a baloldali pártok által támogatott jelölt Kéz Zoltán személyében, Tapolcán pedig a mi jelöltünk, Rig Lajos, a Jobbik színeiben. És mind a két helyen, mind Veszprémben, mind Tapolcán, mind a két választókörületben több ellenzéki jelölt közül kellett választania a kormányváltást akaró többségnek, és az emberek mégis tudták, hogy helyben ki az a jelölt, akinek van esélye a kormányváltásra, mint ahogy most Hódmezővásárhelyen is az embereknek két ellenzéki jelölt közül kellett választani. Tudom, hogy nagyon gyenge eredményt ért el az egykori szocialista politikus, de azért mégiscsak ott volt, mint opció, és az emberek nagyon bölcsen tudták azt, hogy ki az, aki meg tudja verni a Fidesz jelöltjét, és én azt gondolom, hogy tegnapi napon a Hódmezővásárhelyi választáson több dolog történt, amit fölírhatunk egy kis cetlire. Az egyik az, hogy az emberek úgy tűnik immunisak a hazudozásra, a hazugságkampányra, amit a Fidesz művel. A másik pedig, hogy a közvéleménykutatások megbuktak. Hát azok a belső mérések, amikre úgy fél füllel én is ráhallottam, vagy amennyi fél szemmel ráláttam itt a Hódmezővásárhelyi választások kapcsán, azok azt jósolták, hogy 65%-kal fog nyerni majd a Fidesz jelöltje Lázár János
birodalmában. Mérést, amit komoly intézet végzett Hódmezővásárhelyen, mert országosakra csinálnak be Hódmezővásárhelyen.
Tudok ilyet, amelyet az országos híradásokban gyakran szereplő kutatóintézet mért, és hát ennek az eredménye valahogy hozzám is elkerült különféle utakon, és ez 60% körüli Fidesz győzelmet jósolt, természetesen jelezve, hogy van nagyon sok választ megtagadó és bizonytalan, és ugyanezen országosan is. Tehát országosan is azt látjuk, hogy a Fidesz elképesztő magasságokba röpítik a kutatóintézetek, de közben van egy nagyon komoly tömeg, aki megtagadja a válaszokat, aki bizonytalan, és valószínűleg a válasz megtagadás mögött nem az állhat, hogy ők kormánypárti szavazók, hanem egyfajta félelem, ami sajnos ma a magyar társadalomban, mondjuk őszintén, jelen van. Nagyon sokan nem merik felvállalni a kormányellenes vagy a kormánnyal kritikus politikai vélekedésüket.
Tárgyal-e valakivel vasárnap óta, vagy önt hívták-e tárgyalni vasárnap óta?
Hát mi nagyon frissek az események, ugye mi éppen ma este fogunk összeülni a saját köreinkben, hogy a jobbikos politikusok és vezetők értékelni, hogy mi történt pontosan Hódmezővásárhelyen. Ugye nekünk van lent egy helyi szervezetünk, amelyik ebben a kampányban aktívan részt vett, sőt, tehát országosan is nagyon komolyan figyelemmel kísértük ezt a kampányt. Különösen az utolsó napjait már a helyszínen is figyeltük, hiszen úgy gondoltuk, hogy ennek nagyon nagy jelentősége lehet, bejósló ereje akár az országgyűlési választásra tekintettel. Úgyhogy mi ma fogjuk értékelni azt, hogy mi történt, és el tudom képzelni, hogy lesznek majd tárgyalások, igen.
A jegyzőkönyv kedvéért kifelé nyitott a Jobbik ebben a pillanatban Hódmezővásárhely után, és kifelé zárt a Jobbik?
Érdekes, mert Hódmezővásárhelytől függetlenül mind a Hódmezővásár előtti és mind a Hódmezővásárhely utáni időszámítás szerint az LMP és a Momentum, vagyis a 21. századi új pártok azok, amelyek irányába Jobbik nyitott. Ezt el is mondtam már egyébként tavaly évvégén is egy újságírói kérdésre. Velük szívesen tárgyalunk, bár velük is inkább a parlamenti választások utáni koalíciós tárgyalásokat látom én egy lehetséges opciónak, tekintve és hallgatva az LMP és Momentum nyilatkozatait is, és akitől meg elzárkózunk, azok a 20. század pártjai, tehát akár a jelenleg kormányzó koalíció, a Fidesz és a KDNP, illetve az MSZP-DK páros.
Akkor nem is számít mondjuk Gyurcsány Ferenc kormányzati tapasztalatára?
Nem.
Ha úgy alakulnak a választások?
Nem.
Választás előtt visszalépésekről, vagy bármilyen technikai kérdéstől szükségesnek látja megállapodni az LMP-vel és a Momentummal, ha őket tartja tárgyalóképesnek?
Szerintem nincs szükség erre. Ahogy az előbbi percekben is mondtam, vagy másodpercekben, szerintem az emberek ezt be fogják árazni. Az emberek el fogják dönteni, hogy melyik választókerületben kit tartanak esélyes jelöltnek. Nekem, mint a legerősebb ellenzéki párt miniszterelnök jelöltjének egy dolgom van, hogy a lehető legtöbb választókerületben ez a személy Jobbik jelöltje legyen. És én azt gondolom, hogy ebben az értelemben mi egészen jól is állunk. Tehát, hogyha most megnéznénk Magyarország 106 választókerületét, és föltennénk azt a kérdést, hogy ebben a 106 választókerületben hol és hány helyen a Jobbikos, a legerősebb ellenzéki jelölt, akkor azt gondolom, hogy a választókerületek többségében a Jobbikos jelöltet hozná ki, akár egy teljesen független kutatás is a legerősebb ellenzéki pozícióba.
Mi vinné rá az MSZP vagy a DK szavazóit, hogy átmenjenek a Jobbikra abban a helyzetben, ami egy egyéni választókerületben kialakulhat ön szerint?
Hát, ugye vannak kutatások, amik ezt mérték, hogy ilyen jellegű szavazói közlekedés, vagy hajlandóság, vagy nyitottság van, pro és kontra. És az időközi választások is ezt bizonyították, hogy akár jobbikosok szavaznak át egy esélyes baloldali pártra, akár baloldaliak szavaznak át egy esélyes jobbikos jelöltre. És én ennek két okát látom. És most a kérdést akkor inkább szűkítsük le arra az esetőségre, hogy mi indíthat, ahogyan is mondta, egy baloldali szavazót arra, hogy átszavazzon a Jobbikra. Szerintem két dolog. Az egyik az, hogy kormányváltást akar, és a kormányváltásra az ő véleménye szerint ott azon a helyen a Jobbik képes. A másik pedig a Jobbik néppártosodása. Tehát ma már a Jobbik a baloldali szavazók számára nem egy elutasított párt. A Jobbik az elmúlt években, én azt gondolom, hogy nagyon sok baloldali ember számára vált alternatívává. Egy olyan választható párta, amelyik rajta szerepel azon a menün, amiből ő választani kíván, és hogyha mondjuk megnézi a pártoknak a jelenlegi helyzetét, állapotát, belső vitáit, konfliktusait, vagy fölidézi Botka Lászlónak azon mondatát, ami azért elég súlyos vád volt az MSZP felé, hogy a Fidesz mennyire beépült az MSZP soraiba, akkor én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egy baloldali ember azt mondja, hogy nem akarja, hogy elveszten a szavazata, nem akarja, hogy Orbán Viktor kormányon maradjon, és ezért a Jobbik listáját és a Jobbik jelöltjét támogatja.
Ha ez visszafele is működik, a mérések szerint működik, akkor mi visz rá egy jobbikost, hogy az adott helyzetben a DK vagy az MSZP jelöltjére szavazzon?
Hát a kormányváltásnak a szükségessége, gondolom, hiszen ma Magyarországon, és ezen, különösen ezen a 2018. április 8-ai választáson azt gondolom, hogy a kormányváltásnak az igénye az emberek számára sok mindent fölül fog írni. Fölül fog írni bizonyos pártpolitikai szempontokat is.
Mi vesz a Jobbik identitásából ki ahhoz, hogy baloldalról rászavazzanak az emberek, vagy hogy a jobbikosok átmenjenek a baloldalra szavazni ön szerint? Mi hiányzik belőle most? Vagy mit vőle több?
Szerintem most, ezt most rossz irányból közelítenénk meg, hogyha ezen a nyomvonalon maradnánk. Szerintem a jobb és baloldaliság, mint olyan, az hát majd nem értelmét veszítette már a mai magyar társadalomban, én legalábbis ezt tapasztalom. Nagyon kevés olyan ember van, aki már sziklaszilárdan jobboldalinak vagy baloldalinak vallja magát, vagy ha még jobboldali és baloldali dimenzióban gondolkodik is, teljes mértékben elutasító lenne a másik oldal iránt. Tehát szerintem ez a elmúlt 28 éves jobbal vita, ez most már mintha kifulladt volna, de már nincsenek szerintem sem intellektuális, sem konkrét a mindennapok problémáit érintő tartalékok. Ma már nem jobb és baloldali megoldásokra és ideológiákra vágynak az emberek, hanem életszagú, és itt a szónak ezt a jó értelmében mondom, vagy életszerű, inkább maradjunk ebben, tehát életszerű megoldásokra is. Hogyha ez a politológusok szerint jobboldali, vagy éppen baloldali, az a legkevésbé érdekli ma már az embereket. És itt hagyj tegyem hozzá, hogy ezen a folyamaton én magam is átmentem. Tehát én magam is úgy érzem, hogy bár a politológia engem minden bizonnyal jobboldalinak lőne be a koordinátorrendszerben, de én nem érzem már azt, hogy ez nekem olyan fontos. Én meg tudok érteni egy baloldali embert, meg tudok érteni egy jobboldali embert, és meg tudom érteni legfőképp azt is, aki már azt mondja, hogy szerinte ezen túl kellene lépni, és előre kellene tekinteni.
És azt hogy tudja megérteni, hogy a ellenzéki pártok között nagyon fontos kérdésekben migráció, Európai Unióhoz való viszony például, nagyon fontos eltérések vannak. Ezt a választók szerint követik, meg ezek életszagú kérdése?
Azt látom egyébként, hogy az Európai Uniót tekintve például egyre kevésbé van különbség szerintem az ellenzéki pártok álláspontja között. Abban a tekintetben, hogy az Európai Unióval nem veszekedni kell, hanem vitát folytatni. Tehát ez a fundamentális kérdés, hogy minek tekintjük az Európai Uniót. Egy olyan terepnek, ahol folyamatosan vitát tudunk, vagy veszekedést tudunk generálni, és ezt belpolitikailag kihasználjuk, mint ahogy ezt a kormány teszi, vagy pedig egy lehetőségnek, amiből meg kell próbálni kihozni a legtöbbet.
De van, aki nemrég még uniós zászlót égetett, mást meg Európai Uniós Egyesült Államokat akar. Szerinte... Elég két távoli pont.
Igen, és szerintem az Európai Unió válsága mind a két úgymond szélső álláspontot finomította, és most valahol talán mindenki kezd egyre inkább EU realistává válni. Mindenki úgy tekint az Európai Unióra, mint ami lehetőség, de mint ami rejt magában veszélyeket is természetesen. De például, hogyha mondjuk az ellenzéki pártok mindegyikét, a Jobbiktól egyébként a DK-ig bezárólag, megkérdezzük arról, hogy csatlakozni kellene Magyarországnak mondjuk az európai konzultációhoz, amihez Orbán Viktor egyedüliként ugye nem csatlakozott Magyarország nevében, akkor erre ezt nem mindenki azt mondja, hogy igen. Ha megkérdezzük az ellenzéki pártokat arról, hogy csatlakozni kellene az európai ügyészséghez, akkor erre mindenki azt mondja, hogy igen. Tehát, hogy azért itt azt láthatjuk, hogy az éppen jelenlevő fontos kérdésekben azért az ellenzéki álláspontok közel állnak egymáshoz. Lehet, hogy a migráció már egy olyan téma, amiben mondjuk nagyobb viták volnának, mert a Jobbik álláspontja a migrációban egy karakteres, a kormány, jelenlegi kormánypárthoz közel álló álláspont, mondjuk ellentétben esetleg az Együtt vagy a DK véleményével. De én azt gondolom, hogy ma már például az a plakát, hogy itt a kerítés valaki le akarná bontani, az nagyon-nagyon céltéveszt.
A politikának az a jelzője, hogy nemzeti. Az fontos még ön szerint? A Igen. Jobbik az egy nemzeti párt?
Abszolút, egy nemzeti néppártnak tartom a Jobbikot, de a nemzeti szó, és milyen fontos, hogy ez szóba kerül most. Hát a nemzet az nem a jobboldali, mint hogy nem is a baloldali. A nemzet az mindannyiunké. Tehát, hogy pont ezen a folyamaton kellett átesni, szerintem a magyar politikának, hogy aki jobboldali, az el kell, hogy fogadja, hogy a nemzet része a baloldali is, és egy baloldalinak is el kell fogadni, hogy a nemzeti érdekek azok fontosak, hiszen ez az a közösségi keret, ami összeköt bennünket itt ebben az országban.
De ha valaki valakit nemzetinek mond, akkor ebbe benne van, hogy mást viszont nem tart annak.
Én nem is szoktam.
Fejében is így van ez?
Én inkább azt mondanám, hogy a nemzeti szónak vissza kell adni azt a fajta méltóságát. Hogy amikor kimondjuk, hogy valaki nemzeti, az nem azt jelenti, hogy kirekez belőle valaki más, aki mondjuk esetleg másképp az identitását, politikai identitását másképp fogalmazza meg, hanem ez azt jelenti, hogy számára mondjuk a nemzeti érdek, amikor egy politikai dilemma elé kerül, akkor elsődleges. Van, akinél ez lett, hogy másodlagos vagy harmadlagos, egy nemzeti néppártnál, mint amilyen a Jobbik, a nemzeti érdek az egy elsődlegesen fontos szempont. De ez nem jelenti azt, hogy az, akinél mondjuk másodlagos, azt én nem tartanám a nemzet részének.
Ön szerint akkor most minden politikai párt, aki a látótéren fölül van, az nemzetinek számít? Az ön szemében?
Mindenkire úgy tekintek, mint ennek a nemzetnek a része, igen.
De azt nem mondja ki, hogy mindenki nemzeti párt?
Hát mert azért, mert ezek a szavak, és nem tudom, hogy ki mit ért rajta. Hogyha én a nemzeti kifejezésen a politikában, egyfajta szűkítő értelemben azt értem, hogy számára az adott politikai közösség, számára a nemzeti érdek az egy elsődleges, meghatározó szempont. Aki mondjuk nem nemzeti pártként az identitását nem ebbe határozza meg, azt mondja, hogy mondjuk egy liberális pártot, lehet, hogy más értékek vagy más szempontok az elsődlegesek, de nem mondanám azt, hogy valaki ne lehetne mondjuk liberálisként is nemzeti gondolkodású. Tehát én szerintem, és ez is ezt bizonyítja, hogy a jobb és bal oldalon túl kell lépni, a nemzeti szó az mindannyiunké, és nem szabad kisajátítania senkinek, ezért is tartom rossznak, hogy a Fidesz a nemzeti szónak az értékét azt devalválta. Amikor én egyetemista voltam, akkor a nemzeti szóért meg kellett küzdenünk. Akkor nem volt divat nemzetinek lenni. Most meg azt látom, hogy egyfajta ilyen posztállapotban vagyunk, hogy most meg már a fiatalok számára egyre inkább ciki lesz a nemzeti szó használata, mert a kormány olyan szinten lejáratta, hogy majd nem lesz egyszerű egy kormánynak visszaadni ennek a szónak a méltóságát, a jelentőségét, a mindannyiunk számára lelkesítő mi voltát.
Miből érzi vagy tudja, ha van mérése, hogy a párt szimpatizánsai követik a Jobbik úgynevezett néppárti fordulatát? Mert a közvéleménykutatásokra rátekintve a számok nem feltétlenül ezt bizonyítják.
Hát de pont ez dőlt meg tegnap Hódmezővásárhelyen. Az dőlt meg Hódmezővásárhelyen, a magyar közvéleménykutató cégek megbuktak. Áprilisban nem tudjuk, hogy melyik párt milyen eredményt fog elérni, de hogy a közvéleménykutatások azok már most a választás előtt 6 héttel megbuktak, azt nyugodtan kijelenthetjük.
Egy független jelölt indulásánál egy speciális városban, Hódmezővásárhelyen.
Akkor se tudták bejósolni. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan mértékben felülmérték a Fideszt ezek a kutatások, ami azt gondolom, hogy valahol a szakmának egy komoly kihívás, és a szakma becsületét, a szakma hitelességét majd valakiknek helyre kell állítani. Az országgyűlési választás is egyébként ilyen szempontból majd egy döntő jelentőségű pillanat lesz. Természetesen nem ez a legfontosabb szempont az országgyűlési választáson, hogy a közvéleménykutatók azok most jól mértek-e vagy sem, de azért ez is ki fog derülni, és én azt gondolom, hogy nem mérnek jól jelen pillanatban a kutatások, hiszen nem tudják azt a tömeget mérni, aki nem akar választ adni. De azt, hogy követik-e az emberek a Jobbiknak a néppárti folyamatát, amin egyébként most már túl vagyunk, tehát ez már eldöntött kérdés, ez már nem egy vitatárgya a párton belül jó ideje, azt majd az április 8-ai választás fogja eldönteni, de mi ebbe az egészbe úgy vágtunk bele, hogy azt mondtuk, hogy nem a számokat fogjuk nézni, hanem azt, hogy helyes útra lépünk, vagy nem, és közben bízunk benne, hogy a helyes út az előbb-utóbb meghozza a maga mennyiségi eredményét is.
Mit kellett kirakni a hajóból, hogy a néppárti fordulat irányát ne veszélyeztesse?
A bezárkózást. Azt, hogy bezárkóztunk egy, tehát hogy a magyar politika egyfajta törzsi logika alapján működök. A mi és a ti, a mi és az ők logikája alapján. Így működött az elmúlt 28 évben, és amikor a Jobbik megjelent a politikába, akkor egyel több mi lett. Volt két mi, ugye az MSZP, illetve a baloldal, illetve a Fidesz, és aztán megjelent a Jobbik, és ezáltal egy három osztatú mi jött létre, vagy egy három törzs kezdett el egymással küzdeni. És szerintem ezt kellett nekünk, ezen kellett változtatni, és lehet, hogy most nagyképűen hangzik, amit mondani fogok, de 2010 óta szerintem a magyar politikában az egyetlen érdemi innováció, ami történt, ami a centrális erőtér létezését kikezdte, az a Jobbik néppártosodása volt. Mi léptünk ki egyedül lényegében, ha belegondolunk, abból a politikai keretből, amiben 2010 előtt voltunk. Mind a Fidesz, mind a baloldal ugyanabban a keretben van most is, mint 8 évvel ezelőtt. A Jobbik megújult, és ezzel a magyar egész magyar politikát rákényszerítette arra, hogy bizonyos kérdéseket föltegyen magának, ami most még egy ilyen kicsit forrongó állapotban van, még gomolyog sok kérdés sok pártban. És mosolyogok mindig azon, amikor azt mondják, hogy a Jobbik identitás válságban van. Nem, ez nem igaz. A Jobbik nagyon jól tudja, hogy kicsoda, és a többi pártnak kell majd nagyon sok kérdésre választ adnia.
Azért fogod bele a néppárti fordulatba, hogy a centrális erőteret kibillentse a jól olajozott forgásából, vagy azért, mert valamit gondolta, hogy rossz, amit korábban csinált?
Az utóbbi. Tehát, hogy
mi volt a rossz?
Az volt a rossz, hogy törzsi logika alapján működtünk. Hogy mi is egy olyan törzset hoztunk létre, amelynek van egy saját törzsi logikája. Ez szerint a logika szerint minden, amit mi képviselünk, az jó, és minden, amit más képvisel, az rossz, sőt, annál még több, az lényegében hazaárulás. És ebből a törzsi logikából kellett és kell szerintem mindannyiunknak kilépni, mert mindaddig, amíg nem tudunk ebből kilépni, addig nem fogunk tudni konstruktív vitákat folytatni egymással. És ha már az LMP korábban szóba került meg mondjuk a LMP-hez fűződő viszony, tehát számomra annak volt egyfajta megvilágosító ereje, amikor mondjuk LMP-s politikusokkal akár a parlamentben, akár a parlament folyosóján szóba elegyedtünk, és elkezdtünk vitát folytatni egymással. És volt egyfajta élmény, egy aha élmény is ebben, mert arra jött rá az ember ezeken a vitákon, hogy a másik is jót akar. A másiknak is megvan a maga logikai rendszere, és hogy a másiknak is lehet igaza. Tehát ha mondjuk meg kéne fogalmaznom, hogy mi az, ami az én politikai attitűdömben vagy hozzáállásomban a legkomolyabb változás, az az, hogy én meggyőzhetővé váltam. Amit lehet, hogy valaki negatívan szemlél, hogy hát milyen politikus az, akit meg lehet győzni. Hát aki nem hisz saját igazában teljes erővel. Én nagyon hiszek a saját igazamban, nagyon hiszek a saját értékrendemben, de közben megszereztünk és szereztem egy olyan rugalmasságot, hogyha valaki józan érvekkel, észérvekkel meggyőz valaminek a helytelenségéről vagy helyességéről, akkor lehet formálni a gondolkodásomat, és szerintem ez a magyar politika nagy kihívása, hogy tudunk-e egy ilyen légkört teremteni.
Korábban ígért árnyék kormányt az utolsó néhány hónapra a választás előtt felállt a csapat?
Hát annyira áll föl az árnyék kormány, hogy nem tudjuk megmutatni, hogy annyira árnyék kormány.
De miért nem?
Azért, mert félnek.
Tehát, hogy miért?
Hát igen, hát ez egy jól hangzó kérdés, de a magyar realitás az, hogy teljesen joggal félnek. Teljesen joggal félnek egyetemi tanárok, vagy egyetemi oktatók, vagy valahol az államigazgatásban jelen pillanatban is dolgozó szakértők, mert nincs meg az a fajta politikai higgadság, nyugalom a mai Magyarországon, hogyha valaki esetleg egy teljesen korrekt módon egy másik pártnak az álláspontjával ért egyet, vagy egy másik párt programjával tud azonosulni, akkor onnantól kezdve nem válik halálos ellenségi az éppen regnáló kormánypárt számára.
Nem aggódik, hogy olyan emberek vannak ön körül, akik majd csak akkor nem fognak félni, amikor már ön olyan pozícióban lesz, hogy nem kell félniük?
Nem, hogy nem aggódom, hanem tudom, hogy nagyon sok ilyen ember van. Tehát, hogy a Jobbik a kormány tagjait, akkor tudja majd megmutatni, hogyha megnyertük a választást.
Addig vakon repülünk? Nem tudjuk, hogy ki lesz a belügy, ki lesz az igazságügy, ki lesz micsoda?
Hát mi nem repülünk vakon, mi nagyjából ezt tudjuk a választópolgároknak. Sajnos azt tudom mondani, hogy igen, de ez nem a mi szégyenünk, hanem a jelenlegi Magyarországé, illetve a jelenlegi magyar kormányé, inkább így pontosítanék, hiszen a jelenlegi magyar kormány felelősség, hogy egy ilyen országot teremtett.
De más ellenzéki pártok megmondják, hogy szerintük ki mivel fog foglalkozni.
Én viszont nem pártpolitikusokat szeretnék a különféle tisztségekben, hanem pártfüggetlen személyeket. Tudom, hogy egy picit le van járatva a szakértői kormány kifejezés, de szerintem, ha ma Magyarországnak valamire szüksége lesz majd bármelyik párt vagy politikai közösség is alakít kormányt, ez a szakértői kormány. Vagyis egy olyan kormánynak a felállása, amelyik a pártpolitikát picit hátrébb küldi. Mondom ezt én, mint egy párt elnöke, némileg önironikusan vagy önkritikusan, azt kell mondani a pártoknak, hogy megvan a maguk szerepe, megvan a maguk helye, meg a parlamenti frakciók pártlogika alapján épülnek föl, de a kormány élén a miniszteri, vagy az államtitkári, és különösképpen az alatta lévő szakpolitikai, vagy szakállamtitkári, vagy főosztályvezetői, osztályvezetői szinteken, ott nagyon-nagyon sürgős helyre kell állítani a szakmának a becsületét.
Indulnak ezek az emberek a választáson? Vagy úgy fognak, ha úgy alakul pozícióba kerülni, hogy oda beemeli őket a győztes párt?
Hát igen, de a beemelés szó az talán túl megalázó, vagy tehát, hogy ezek az emberek olyan emberek, akik vagy már most is az állami gazgatásban tapasztalatot szereztek, vagy szereznek, vagy pedig arra feladatra alkalmas egyetemi tanárok, vagy egyetemi oktatók. Tehát az utcáról nem lehet valaki azért egy gazdasági minisztériumban államtitkár. De egy biztos, hogy mi tudatosan készülünk erre a feladatra. Tehát én március 18-án akkor lesz a Vona 18 sajtótájékoztató sorozatom utolsó állomás. Ugye minden hónap 18-án bemutattam egy személyes vállalást. Ott szeretném bemutatni azt a kormányzati struktúrát is, amellyel a Jobbik a kormányt létre fogja hozni, ugyanis ez már kész van.
De akkor már nevekkel? Hogy ki mit fog, miért fog felelősséget vállalni?
Sajnos a neveket nem tudom megígérni éppen amiatt, amiről az előbb beszéltünk, de hogy a struktúrát és nagyjából azt a fajta kormányzati filozófiát, amivel mi elkezdjük a kormányzást, amennyiben a bizalmat megkapjuk, azt be fogom tudni mutatni.
Határon túl Külhonban kampányol a Jobbik?
Hát olyannyira, hogy éppen most hétvégén fogok Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és Székelyudvarhelyre menni. Nem egyszerű most a határon túlon bármelyik ellenzéki pártnak politizálnia, hiszen a Fidesz olyan mértékben sajátította ki ott a médiumokat és az emberekhez való eljutásnak a fórumait, hogy bárki is kampányol ma az ellenzék részéről, akár egy nemzeti párt is, mint amilyen a Jobbik, amelyik mindig is nagyon fontos területként tekintett a határon túli magyarok segítésére. Azért az nagyjából gyanítható és sejthető, hogy a határon túli magyarok a Fideszt fogják támogatni.
Akkor miért nem van?
Azért, mert nekünk ez kötelességünk. Tehát ez nekünk egy elvi kérdés. Például, amikor egy fórumon, mondjuk egy fórumra érkezve mondjuk egy baloldali személy, aki eljön a mi fórumunkra, megkérdezi, hogy most mi támogatjuk-e a határon túli magyarok szavazati jogát, vagy sem, hogy miért támogatjuk olyanoknak a szavazatát, akik nem is itt adóznak, nem is itt élnek, akkor én mindig elmondom, hogy ez nekünk egy elvi kérdés. Mi azt gondoljuk, hogy a határon túli magyaroknak joga van igenis egy listás szavazat erejéig mindenképpen beleszólni Magyarországnak a politikájába. Az igazi nagy tragédiát én abban látom, hogy a kormány a külföldre vándorolt magyarok számára nem tette lehetővé, hogy levélben szavazhassanak, méghozzá azért nem, mert valószínűleg ők nem a kormánypárt támogatói.
Mi lesz az ilyen elvi kérdésekkel, hogyha egy választás után úgy alakul a matematika, hogy mondjuk a DK-val kell együtt kormányozni, amely éppen a határon túli szavazatok ellen gyűjt aláírást ebben a percben is.
A DK-val nem fogunk együtt kormányozni, az biztos.
Akkor inkább,
hát, hogy a Fidesz-szel lesz, sem.
Akkor inkább hát, nyilván az ellen indul, de akkor nem lesz kormány? Új választást készülnek? Akkor mi lesz a helyzet?
Hát, hogy ilyenkor megvannak azok a bevett lehetőségek, amik közül lehet választani. Hát vagy addig kell koalíciós partner találni, amíg az ember nem talál. Vagy hogyha a matematika ezt teljesen kizárja, akkor meg kell próbálni kisebbségben kormányozni, és adott ügyekhez a koalíción kívüli pártoktól támogatást szerezni, olyan törvényjavaslatokkal a parlament elé állni, amik a számukra is támogathatóak, vagy pedig akkor, hogyha ez sem eredményes, ez sem működik, akkor egy előrehozott választás szokott bekövetkezni.
Azt fenntartja még, hogy lemond, ha nem győznek?
Fenn.
A győzelmet úgy kell érteni, hogy a Jobbik szerzi a legtöbb szavazatot.
Igen.
A legtöbb mandátuma a Jobbik mellé van
kívül. A legtöbb mandátumot, így van. Akkor nyeri
az a győzelem, ha
a parlamentben a legtöbb mandátuma a Jobbiknak.
Van, igen. Ha tegyük föl, nem így van, lemond, és másnap egy tisztújításon újra választják, vagy ilyenkor mi a menete?
Hát lemondok, de azért nem egy napról a másikra van egy tisztújítás. Hát akkor ugye az eredménye sok mindent meg fog jósulni, hogy ez az eredmény milyen. Lehet nagyon nyerni, lehet kicsit veszíteni, és nagyon veszíteni. Ezek mind-mind külön kategóriának számítanak, és én vállaltam ezért a választásért a felelősséget, mint a párt miniszterelnök jelöltje, és mint a párt elnöke. Azt gondolom, hogy a stratégia felállításában azért adtam az irányt, és mutattam az utat, és hála Istennek a pártom ebben maximálisan támogatott. Bármilyen eredmény is szülessen, az én felelősségem, és akkor vállalom is érte.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Hóna Gábor, a Jobbik elnöke, a párt miniszterelnök jelöltje az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják.